Először titeket kérdeznélek, gyerekek, nagyobb bacskákat, hogy a tékozló fiú példázatát ismeritek, ugye? Képzeljétek el, hogy nemrég olvastam egy könyvet, amelyik egy messzi ország filozófiájáról, vallásáról szólt. Nem a könyv, bocsánat, hanem az a részlet, amit olvastam belőle. És kiderült, hogy a buddhistáknak is van egy ilyen története. És először elmondanám nektek a buddhista tékozló fiú történetét, és kérlek benneteket, hogy ha sikerül, mondjátok meg nekem, hogy miben különbözik ez attól a történettől, amit a Bibliában olvashatunk. Tehát a buddhisták egyik iratában, valamelyik szútrában, hanyagságomon nem írtam föl, nagyon bonyolult neve van, tehát ebben a szútrában szerepel a következő történet. Valahol messze Kínában volt egy gazda ember. Őneki volt egy fia, és ez a fiú elment otthonról, és elvitte a pénzt. És ami pénze volt, ezt elverte. Eltékozolta, mert dobzódva élt. És teltek az évek, de közben ebből a gazda emberből, mivel nagyon jó ember volt, királyt csináltak az embertársai. És amikor jött vissza ez a fiú, igazán nem nevezi meg a történet, hogy miért jött vissza, valószínű azért, mert elfogyott a pénze. Ő ment hazafelé, hogy tudta, hogy hol lakott, és ment oda a házához, és hát ahogy közeledett a lakóhelye felé, hát teljesen elámult, hogy hát mi van itt, minden megváltozott. Itt egy hatalmas gazdag királyság van, ott, ahol eddig szegénységben éltek az emberek. És hát úgy vágyakozott rá, hogy milyen jó lenne itt élni ebben az országban, közben az édesapja, aki a király volt, észrevette a fiút, hogy itt van. Gyorsan szegény embernek öltözött, és öreg embernek öltözött a papa, hogy nehogy fölismerje a fia, és felfogadta disznópásztornak, hogy pásztorkodjon ott azon a helyen. És vagy 20 évig várt a király, és figyelte a fiút, hogy megváltozott-e, vagy nem. És miután bebizonyosodott, hogy megváltozott a fiú, akkor a király elment a disznópásztorhoz, és azt mondta neki, hogy én vagyok a te édesapád, és most már látom, hogy te vagy az én fiam. Felnőtteket nem kérdezem. Gyerekek, mi a különbség a tékozló fiú példázata és e között a példázat között? Mit láttok ti különbséget? No, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ábel, nem tudnád mondani? Merjed, mondjad. Vagy Zsófi. Na? Nem, intesz a fejeddel, hogy nem. Hát az a tékozló fiú példázat, amit a Lukács evangéliumában olvasunk, ott az apa milyen volt a fiával kapcsolatban? Várta. Már messziről látta, hogy közeledik. És a fiú miért jött vissza az apához? Csak azért, mert elfogyott az élelme? Mi volt az az ok, ami miatt ő visszajött? Most már nagyobb gyerekeket is kérdezem.
90-ig bezárlag.
90-ig bezárlag, igen. Ja, nem, Júlcsinét is, őt is kérdezem. Igen, 99-ig. Apámnak is szoktam mondani, hogy ne mondjad már, hogy öreg vagy, hát még 100 se vagy, hát csak 95 múlt. A tékozló fiú az magába szállt. A tékozló fiú rájött arra, hogy ő mennyire szereti az ő apja őt, sőt, a tékozló fiú azt látta, ő lenézte a béreseket, amikor magába szállt, akkor már nem. Korábban biztos. Most pedig látta, hogy az apa még a béreseket is, akiket ő korábban lenézett, még azokat is mennyivel tisztességesebben kezeli. Az Isten nem olyan, hogy akinél valamilyen hibát lát, akkor addig várja, hogy rácsapjon a fejére. Az Isten a szeretetével akar bennünket átalakítani. És amikor hazaért a fiú, akkor mi lepődött meg a legjobban? Valami gazdag királyságot látott, dehogy is, ő tudta, hogy milyen gazdag országa az, ahol az apja uralkodik, mert ott mindenkinek szabadságában áll szolgálni. És végezheti a dolgát. És megkapják a jutalmukat azért, amit tulajdonképpen kötelességük megtenni. De amikor meglátta, hogy az apa odafutott elé, és a nyakába borult, és levette a koszos ruháját, és a szolgákkal azonnal hozatott egy díszes ruhát, és rögtön elfogadta fiának, és adott neki egy pecsétgyűrűt is, hogy húzzatok gyűrűt az ujjára, a fiát gazdasági vezetővé tette az otthonában. Hát nem túl nagy lelkűség ez, hát azért kicsit ki kellett volna próbálnia a gyerekét, nem? Ez a kínai mese, ez azért ebből a szempontból alaposabb, nem? Hát először 20 évet várt, hogy megváltozott a fiú, vagy nem. Igen. Tehát itt látjuk, hogy micsoda különbség van az Isten és a között, akiket sokszor az emberek Istennek gondolnak. Milyen lényeges különbség van. Milyen lényeges különbség van a között az Isten között, akiktől még keresztények sokasága is fél, mert meg akar felelni neki. És most már térnék rá a mostani témánkra egy nagyon szép zsoltár, a 131. zsoltár, ami mostanában többször gondolkodóba ejtett engem, és még néhány igét olvasnék ezzel a zsoltárral kapcsolatban is. Tehát a Zsoltárok könyvében a 131. zsoltár a következőképpen szól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem. Szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után. Sőt, lecsendesítém, és elnémítám lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, mostantól fogva, mindörökké. Gyerekek, most megint hozzátok fordulok egy kicsit. Zsófi, nálatok most van olyan kis testvér, aki még nincs elválasztva. Nem tudom, tudjátok-e, mit jelent az elválasztott gyermek?
Tudom, hogy őt hogy hívják.
Hogy hívják?
Kata.
Kata. Jaj, de jó, szép neve van.
Egy kis papa.
És ő hogyan szokott enni? Veletek eszik egy asztalnál?
Nem.
Hát.
Cicinél.
Jaj, hát persze, hát az édesanyjától kapja. Ő még nincs elválasztva. Te emlékszel arra, amikor már nem édesanyjától kaptad a tejet, hanem nem biztos, hogy emlékszel, mert nagyon pici voltál. Igen? Nem emlékszel már rá, ugye? De egészen másképp viselkedik a gyerek, amikor már nem kapja, amikor már nem tud adni az édesanyja, mert már lejárt az ideje. Nem lehet mindig anyatejen élni, ugye hát milyen furcsa lenne, hogy most ti is még anyatejen élnétek. Hát nektek most már meg kell lenni a darabos ételt is. Gondolom finomakat. Műzlidet megetted ma reggel. Hát az nagyon finom a műzli, meg egészséges is.
És
mindent becsaptam. Nem látszik rajtad, de akkor jó van. Jó van, ennek örülök. Tudjátok, amikor egy kisgyermek, egy kis csecsemő már nem kaphat tovább, vagy egy kisgyermek, amikor már vége a szoptatás idejének, és nem kaphat tovább az édesanyjától, addig, amíg kapja az anyatejet a gyermek, olyan természetes neki, hogy ragaszkodik az édesanyjához. Ha éjjel megéhezik, akkor sír, szokott ilyet csinálni, Kata? Nem. Azt a minden. De jó nektek? Akkor hamarosan jön a negyedik, ugye? Vagy még nem? Igen? Tehát amikor egy ilyen kisgyermek megéhezik, akkor sír, vagy jelez, vagy valahogy itt van szopás ideje, és akkor az édesanyja magához veszi, és megszoptatja. Jól lakik, aztán alszik egy jó nagyot. Ugye?
Igen.
De amikor megtörténik az elválasztás, mi történik? Fokozatosan, én nem értek annyira hozzá, nem voltam édesanya, egyszer sem. A fiaim azok meg már nagyon öregek, úgyhogy már nem nagyon emlékszem rá, de tudom, hogy ez fokozatosan kell. Tehát először valami teával, meg ilyen lágy, pépes ételekkel, ugye? És akkor így fokozatosan lehet leválasztani. És amikor elválasztották a kisgyermeket, akkor ő sokkal jobban fél attól, hogy vajon most mi lesz ebédre. Mert eddig, amikor kapott ebédet, az mindig garantáltan nagyon finom volt. Az nem volt elsózva, az nem volt túlsütve, az pontosan olyan volt, amilyen a legjobb. Ilyennek kéne lenni nekünk is. Mint az elválasztott gyermek. Olyan természetesnek vesszük, hogy az Isten jó. Mi, akik tudjuk, hogy jó az Isten, olyan természetesnek vesszük, és olyan sokszor természetesnek vesszük, hogy az Isten milyen jó, mennyiszer átsegített minket dolgokon, aztán utána meg gyorsan rászokunk arra, hogy az Isten nélkül éljünk. Miért az elválasztott gyermek kitől kapja az ételét? Hát továbbra az édesanyjától. Csak most már nem a saját testéből, hanem amit az édesanyja elkészít neki. És mi milyen hamar elhanyagoljuk ezeket a dolgokat. Én emlékszem rá, mondjuk ez nem az ételkészítéssel kapcsolatos, ez mással kapcsolatos. Talán ennyi idős lehettem, mint te, Ábel, amikor szobafestők voltak a lakásunkban. És én meg már nem tudom, iskolából jöttem haza, vagy nem tudom honnan, valahonnan, de nagyon ki voltam öltözve, egy elegáns ruha volt rajtam. Tehát nem játszóruha. De nagyon érdekelt, hogy a festők mit csinálnak. Hát ott voltak a festők, ilyen magas lakásunk volt, na, elég magas volt a plafon, és akkor ilyen létrán, így ráálltak a létrára, biztos láttatok ti is már ilyet, és akkor így szépen a létrába tudtak menni, mint a gólyalában. Hát ez engem nagyon izgatott, hogy hogyan működik ez, és bementem hozzájuk. Mert a festők mondták, hogy menjek ki, mert gyönyörű ruhába vagyok, és hát nem tudnak figyelni rá, ráfröccsen a festék, és mi lesz belőle. Erre én mondtam nekik, ó, semmi probléma, én egyedül szoktam mosni a ruháimat. Hát majdnem leestek a létráról, úgy levettek rajtam. Bejött édesanyám, megkérdezték, igaz, hogy ez a kislegény egyedül mossa a ruháit? Hát én már vörösödtem, mint a rák, mert ez nem volt igaz, persze.
Vörösödtem, mint a rák? Ez
igen.
Is rák.
Igen, az is rák. Látom, mit rajzolsz, itt színezel most.
Hogy a Nimrod, amikor még pici papa volt, fordítva vettem fel a cumit.
Igen, mert még azt se tudta. Mert meg kellett tanítani arra is. Tehát ebből a Zsoltárból ezt szeretném kiemelni, hogy amikor mi valóban olyanok vagyunk, mint az elválasztott gyermek, olyan az én lelkem, akkor ne kezdjünk el önálloskodni. És ne kezdjünk el magunk kitalálni dolgokat, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk. De miért is választottam én ezt a Zsoltárt, hogy ez legyen a fő mondani valója mai istentiszteletünknek? Egy felpörgetett világban élünk. Egyre jobban sűrűsödnek az események. Most is a hitáltali megigazolásról tanulunk a szombatiskolán, most is beszélünk arról, és gondolkodunk, és talán mindegyikünk törekszik is arra, hogy végre bárcsak ez a megismert evangélium működne az életünkben, mert Jézus eljövetele nagyon közel van. Közben hallunk híreket, hogy vigyázni kell, mert most már döntés ideje van, és gondoljatok bele, hogy mi történne, hogy mondjuk idő előtt kapnánk egy olyan sugallatot, vagy valakitől egy olyan tanácsot, hogy hagyjuk el a lakóhelyeinket, pedig még nincs itt az ideje. Rossz tanács? És hogyha nem fogadjuk meg a tanácsot, és mégis itt van az ideje? Rossz döntés?
Igen.
Tehát nagyon veszélyes környezetben élünk, és nagyon veszélyes időszakban, amikor egyre jobban kiéleződik a küzdelem. Szeretném, ha csak egyet lapoztok vissza a 127. Zsoltár első két versét, ha olvasnánk, bár szerintem ezt majdnem mindnyájan tudjuk kívülről. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában áld eleget. 119. Zsoltárhoz, ha visszalapoztok, 119. Zsoltár 126. versét olvasom. Ideje, hogy az Úr cselekedjék. Megrontották a te törvényedet. Ehhez képest hogy szoktunk mi gondolkodni? Jönnek az események. Hoznak törvényeket. Kitörnek háborúk. Jönnek a járványok. Földrengések. Lassan élhetetlen lesz a földgolyó. Mit kell tennünk? Végre cselekednünk kell valamit. Nem? Mit mond az ige? Ideje, hogy az Úr cselekedjék. Amikor Jézus első eljövetele ideje elkövetkezett, a mennyben nagyon nagy izgalom volt. Hogy a mennyei angyalok még soha nem tapasztalták meg azt, hogy nem lesz közöttük Jézus. Ezt gondoltok bele, hát eltűnt Jézus a mennyből. El kellett, hogy tűnjön, mert megfogant Mária méhében. Felfogni nem tudjuk, hogy ez hogy történhetett, de a mennyei angyalok izgatottan várták, hogy vajon az emberek hogyan fogják ezt, különösen a zsidó nép, hogyan fogja lereagálni Jézus első eljövetelét. Ugye az angyalok nézték az emberek magatartását. Ők látták, hogy Mária, látták, hogy József hogyan fogadja el a főangyal tanácsát, utasítását, és aztán tovább folytak az események, és eljött az ideje, hogy megszülessen a megváltó. Az angyalok arra gondoltak, hogy különösen Izrael fiai, de még a világ többi része is, hiszen az egész világon elterjedt a hír, hogy valami különleges esemény fog történni, egy megváltó fog megszületni erre a földre. Ugyanakkor egy kicsit próbálom életszerűbbé tenni a dolgot, vagy maivá tenni a problémát. A zsidó nép egész pontosan ismerte a proféciákat, és ismerte a múltat. Ő pontosan tudta, hogy volt egy szörnyű Babilon, ahova fogságba vitték őket, és ez a Babilon mindössze 70 évig állt fönn. És utána jött egy következő birodalom, egy védóperzsa, amelyik jobb lett, mint a Babilon, de utána ez is elbukott, 200 év múlva. Utána jött a görög, Nagy Sándorral az élen, aztán Nagy Sándor 13 évig uralkodott, és maradt a görögség még 200 évig. Tehát azt látták, hogy a birodalmak, ahogy váltogatják egymást, 70 és 200 év között van az uralkodás idejük. És Róma most már több mint 100 éve, illetve közel 100 éve uralmon van. Több mint 100 a térségben, de közel 100 a görög vidéken, 64-ben időszámítás előtt foglalt el Palesztinát. Tehát akkor a rómaiaknak is kezd lejárni az uralkodás idejük. És megvan ígérve a messiás eljövetele. Végre megoldja ezt a nagy problémát. Mert Babilon óta mi állandóan ki vagyunk szolgáltatva mindennek. A rosszabbnál rosszabb törvényeket hozzák. Igaz, hogy ez az Augustus császár, akinek az idejében megszületett Jézus, az Augustus császár, ez a legnormálisabb. Érdekes dolog talán a római császárok között az egyetlen, ha jól tudom, nem biztos, hogy jól tudom, utána kéne nézni, amelyik ágyban párnák közt halt meg. Az összes többi erőszakos halállal halt meg. Az is érdekes, hogy Ellen Gouldvált Jézus élete című könyvében azt olvasom, hogy Augustus császárt maga az Isten áldotta meg. Hogy egy olyan császár legyen uralmon, aki vigyázza Jézus születésének a körülményeit, aki elrendeli az összeírást, és a többi. De utána már jön Claudius. Utána már jön Néró. Illetve Tiberius, Claudius, Néró. Egyik kegyetlenebb, mint a másik. Hoznak vallási törvényeket. Kötelezővé teszik a pogány vallást. Reszketnek a zsidók is, hogy mi. Hát jön egy messiás, tegye rendbe a dolgokat. Óvjon meg minket, vagy vessen véget az egésznek, és kezdődjön újra minden. De valami nagy dolgot kell tenni, ezt nem lehet csak úgy. Nem várhatjuk, hogy a sült galamba szánkba repüljön. Valamit tenni kell. Nagy dolgot kell tenni. Jött keresztelő János, hogy elkészítse az emberek szívét útkészítőként. Mit prédikált keresztelő János? Emberek, élezzétek a fegyvereiteket, nagyon vigyázzatok, hogy rómaiakkal szóba álltok vagy nem, szervezkedjetek, csapatokba kell szerveződnünk, ne engedjük, hogy a lelkiismeretünket nyomorítsák. Ilyeneket hirdetett keresztelő János? Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Semmit nem tud tenni az Isten addig, amíg nem térünk meg. Képzeljétek el az angyalok csalódását. Ők jöttek le a földre. Az ő fényességüket látták meg az idegen, a bálványimádó idegen emberek, akik jöttek onnan Mezopotámiából. És aztán, mikor látták, hogy Jeruzsálemben nincs kinek mutatni a fényességet, mert senki nem akart szóba állni az igazi messiás eljövetelével, akkor találtak pásztorokat. Egyszerű embereket, akik nem fogadkoztak, hogy milyen szervezők lesznek, milyen vezetők lesznek, milyen példaképek lesznek, ők egyszerű emberek voltak, ők megtanulták az élőlényekről, az egyszerű bárányokról való gondoskodást. És várták a messiást. Ő nekik örömüzenetet tudott mondani, az angyalok kara. És örömüzenetet jelentett Simeonnak, Anna próféta asszonynak, és a már említett babiloni bölcseknek, és rajtuk kívül senkinek nem jelentett örömet Jézus eljövetele. De sűrűsödnek az események? Sűrűsödnek a tennivalóink? Örömmel várjuk Jézus második eljövetelét? Vagy eszünkbe jut, hogy valami nincs rendben? Most még ne jöjjön, mert nem rendeztem el a dolgaimat. Én azt olvastam a 131. Zsoltárban, Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után. Sőt, lecsendesítém és elnémítám lelkemet. Tehát, ha jön is bennem elhatározás, hogy most már tenni kell valamit, mondjátok meg, mikor valaki pánikba esik, mennyire tudja használni azt az Istent? És nem vagyunk időnként pánik hangulatban? Jézus második eljövetele előtt egy népnek egy egész ember tömeget kellene felkészítenie, hogy várja az Urat. De ez a nép mikor tudja felkészíteni? Ha jó pártra szavaz? Ha politikai erőkkel fog össze? Mutassatok nekem az igéből akár csak egyetlen egy utalást arra, hogy az egyébként embertelen, kegyetlen, lelkiismeretet, sőt emberi életet nyomorító, rabszolgatartó társadalom felbomlasztására lenne utalás, vagy bármilyen jelzés. Tehát azt látjuk, hogy a legfontosabb dolog, amikor látjuk, hogy az idők jelei teljesednek, hogy vajon az Isten tud bennünket használni valamire, vagy nem. Habakuk próféta könyvében azt olvassuk, a kétféle szélsőséget, a kétféle nézetet. Ímé felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke. Az igaz pedig az ő hite által él. A nem igaz és az igaz. A nem igaz az, aki akár a legjobb cél érdekében és a legjobb szándékkal, de sokkal messzebbre lát, mint amennyire kellene néznie. Ő túllát Krisztuson. Nekünk elég csak Krisztusra tekintenünk. Bőven elég meglátnunk Krisztust a jászolban, a gyermekként az ácsműhelyben, mert elég korán bement már az apjának segíteni. A 12 éves Jézust a templomban, mikor először döbben rá arra, hogy ő a világ megváltója, micsoda érdekes dolog, föl se tudjuk fogni. A világ megváltója isteni személy, de úgy kell rájönnie, hogy ő a megváltó. Mert ez történt. És látjuk a 30 éves Jézust, aki megkeresztelkedik, látjuk őt a pusztában, és látjuk őt a Gecsemáné kertben, és a kereszten. És azt látjuk, hogy Jézus hatalmas küzdelmet folytatott. Akkor ránk is ez a küzdelem vár. Nekünk is Gecsemánéba kell vonulni? Bennünket is meg kell, hogy feszítsenek? Én azt olvasom a Galácia beliekhez írt levélben, ami a szombatiskolánkban is idézve volt. Ugye mi osztályunkban mondtam is, hogy egy kicsit folytatom a délelőtti gondolatokat talán. 24. 25. vers. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Vigyázat! Nem önmagukat, és nem kellett, hogy meghaljanak a kereszten, hanem az önzésüknek, az önérzetüknek kell meghalni, a testet kellett megfeszíteni. A nagy tervekről, a nagy célkitűzésekről, a megfelelni akarásról. Tudjátok, hogy hány és hány keresztény lelkét nyomorítja meg az, hogy meg kell felelnem egy valamilyen szintnek. Az Isten nem próbára akar bennünket tenni először, és hogyha megfeleltünk, akkor adja az áldást. Ez fordítva van. Amikor mi rádöbbenünk tehetetlen, kiszolgáltatott voltunkra, rádöbbenünk arra, hogy nem automatikus, hogy az ember milyenné válik, hanem nekem igényelnem kell az Isten oltalmát és védelmét, és én hozzáfordulok, akkor az Isten meg fog segíteni. Ha már a Galácia beliekhez írt levélben, levélnél van nyitva a Szentírás, nézzük csak meg az Efézusi levél 2. fejezet 10. versét. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Mi az ő alkotása vagyunk, ő teremtett minket, ő tudja pontosan, Jézusról megemlíti a Szentírás, hogy ő neki nem kellett, hogy valaki beszámoljon arról, hogy mi lakik az emberben, mert ő magától is tudta ezt, megtapasztalta. Jézusnak semmi előnyt nem szabadott, hogy jelentsen az, hogy ő az Istennel egyenlő. Holott egyenlő volt az Istennel. Számtalan esetben bebizonyosodott, hogy Jézus itt a földön, emberi természetében is ugyanolyan maradéktalan Isten volt, mint az Atya. Ezt mondja a Kolossé levél 2. fejezet 9. verse, az Istenség teljessége lakozott Jézusban testileg. Nem csökkentett értékű isteni személy volt Jézus. Ő tehetett volna csodát. A saját érdekében is. Csodát tett sokszor, de a saját érdekében nem. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ő valóban nagy dolgot tett. De ezeket nem önmagáért tette, hanem azért, hogy nekünk már ne kelljen ugyanazt végig megtenni. Mert ő helyettünk tette meg, és értünk. Értünk tette meg, és ezért mondja, hogy az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban. Figyeljétek, hogy mire? Jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk, amiket előre elkészített az Isten. Tudjátok, nekünk nem érdemes tervezni nagy dolgokat. Nem érdemes hoznunk nagy elhatározásokat, most ezt értsétek jól, amit mondok. Tehát nem ezen kell gondolkodnunk, hogy most kinek a pártjára álljunk, vagy mit kell tennünk. Azon gondolkodjunk, mi az akadálya annak, hogy meg se látjuk, hogy milyen cselekedetet készített az Isten. Hogy meg se látjuk. Mert megvakultunk. Nem arra, amit Ady Endre írt a versében, hanem arra, amit Ady Endre élt a vers megfogalmazása után. Mert azt mondja, hogy megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. Bár ez történt volna, nem ez történt. Ady Endre este 8-kor kelt rendszeresen, és reggel 8-kor feküdt. Amikor megismerjük ezt a hatalmas igazságot, annyi mindent tudunk a Bibliáról. Mondjátok, nem fog ez megölni bennünket? Ez a sok tudás. Az Isten az ítéletkor, ahogy olvassuk János Evangélium a 3. fejezetében, csak azt kéri számon egy embertől, amennyi világosságot kapott. Kaptunk elég világosságot? A zsidókhoz írt levél így fejeződik be, hogy a világosság ilyen nagy fellege vesz körül minket, hogy még mindig nem látjuk magunk előtt Jézust. Miért nem látjuk Jézus küzdelmét, aki értünk szenvedte el a keresztet, értünk szenvedte el, és helyettünk a Gecsemánét. Ő böjtölt 40 napig a pusztában, nekünk már nem kell böjtölnünk 40 napig. Nekünk elég naponta megtagadnunk az étvágyunkat, amelyik megszenteletlen. És igazi böjt az, amikor valaki nem az italért, hanem a testnek erejéért eszik. Ez böjt. Olvassátok el, étrendi táplálkozási tanácsok, az igazi böjt. 4 rövid cikket találtok ott. Meg fogtok lepődni. Nem az a böjt, amit mi szoktunk gyakorolni. Az igazi böjt az, amikor valaki a világias, az Isten jelleméről, a jelenlegi élet szerinte való legfontosabb dolgairól eltereli a figyelmét. Tehát, bocsánat, az Isten jellemének az ellentétéről. Tehát amikor nem az Isten jelleme a legfontosabb. Itt én azt olvasom az Efézusi levélben, ami mindenütt végigvonul a Bibliában, hogy azok az alkalmas emberek az Isten kezében és az Isten előtt, akik az Isten által elkészített jó cselekedetekben járnak. Szeretnék mondani nektek egy példát. Egy olyan testvérnő példáját, akinek úgymond nem volt sikeres a hívő élete. Túlzottan nagy dolgokat nem tudott tenni. Sok betegsége volt, volt titokzatos betegsége is, az agyát háromszor is műtötték. Nem tudni, hogy ebből mennyi része volt, vagy mennyi nem, családi élete is megromlott, hazaköltözött édesanyjához. Aztán most a táborban találkoztunk egy asszonnyal, aki középiskolai tanárnő. És teljesen idegen volt tőle a Biblia, meg minden, ami ezzel kapcsolatos. És kérdeztük, hogy került ide, mert győri volt ő is, hogy került ide a táborba, és mondta, hogy hát volt a stressz tanfolyamon Győrben, és hát annyira ott hirdette ki Szabó Attila ezt a tábort, és ezért jött el. És nagyon érdeklődő volt, és nagyon nyitott volt, de bevallott, hogy ő neki semmilyen alapja nincs erre, tehát nulla. És aztán teljesen véletlenül feleségem mondja neki, hogy valakivel beszélgetett, és hát van egy közös ismerősünk, ez a testvérnő. És utána elmondta, hogy mi történt. Ez a testvérnő, mikor hazakerült az édesanyjához, megkereste őt, mert 20 évvel ezelőttig, középiskola óta, tehát nagyon hosszú ideig, de 20 évvel elszakadtak egymástól, 20 évvel ezelőttig a legjobb barátnők voltak. Ő próbálta többször késztetni bibliaolvasásra, jöjjön el előadásra, de nem semmit. Ő nem tudott más tenni, nem látott nagyobbra, nem akart nagyobb távlatot, hanem rendszeresen látogatta, beszélgetett vele, és időnként, mivel tudta, hogy elég elfoglalt, több középiskolában is tanít, sütött neki egy kis bucit, vagy egy kis kenyeret, vagy süteményt, vagy valamit, és bedobta a postaládájába. Tudta, hogy hol lakik, és elvitte. És azt mondja, hogy egyik délelőtt elővette a bucit, amit aznap reggel talált a postaládában. Be se csöngetett hozzá, mert tudta, hogy úgy sincs ideje, mert siet majd az iskolába, de ott találta, hát nem volt ideje már megenni, de bevitt az iskolába, és éppen ette ezt a szünetben a kis bucit, amit a barátnője küldött neki. Amikor csöngött a telefon, őt hívták a telefonhoz, és a barátnője édesanyja, a testvérnők édesanyja hívta föl, hogy egy kukásautó rátolatott a fejére a barátnőjének, és azonnal meghalt. És ette azt a bucit, amit küldött neki. Ez a testvérnő nem tudott nagy dolgokat tenni, mert tönkrement az élete, tönkrement a gyülekezeti élete, elköltözött a családjától, ott volt az édesanyjánál. Ő nem tudott nagy dolgot tenni, de mondjátok meg, ezt az asszonyt hogy tudta volna megszólítani az Isten? Biológia tanárnő csak az evolúcióba tud gondolkodni. Hogy tudta volna megszólítani? Mikor minden jól ment az életében, mert ő nagyon is tudta a szakmáját, nagyon megbecsült pedagógus, minden működött. Ő neki nem volt különösebben szüksége Istenre. És most ott volt velünk a táborban. Nagyon komolyan kell vennünk ezt a dolgot. El kell nyernünk Isten vezetését. Egységre kell jutnunk, igazi egységre kell jutnunk, hogy most az egyetlen legfontosabb döntés, hogy az Istennek feltegyük a kérdésünket a tékozló fiú, bocsánat, a gazdag ifjú példázat történetével kapcsolatosan. Mi fogyatkozás van még benne? Mi az a fogyatkozás, ami miatt nem látom meg az Isten előre elkészített cselekedetét? Mert az a cselekedet, az a hit gyümölcse kell, hogy legyen. Az a cselekedet nem lehet a másik embert elítélő cselekedet. Nyilván nem arról van szó, itt a szombatiskolán is tisztáztuk, hogy nem lehet figyelmeztetni egymást. De tudjátok, mi a különbség a megítélés meg a figyelmeztetés között. Az Isten nem készít el olyan cselekedetet, hogy ő nem kárhoztatna valakit, mert ugye Janek mondtad, hogy honnan tudjuk, hogy az ember honnan jött. Mi csak azt látjuk, hogy még csak eddig jutott. És akkor mi elmondjuk rá, hogy ez liberális. Honnan tudjuk? Az Isten egyszerű embereket, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi a megváltás terve, mit jelent az, hogy hitáltali megigazulás, valamit hallottak Jézusról, de hogy ez hogy működik az én életemben, ezt végképp nem tudják. Mint ahogy egy másik ember történetét is hadd említsem föl nektek, szintén ebben a könyvben olvastam, valami túlélés, valamilyen címe van, egy román testvérünk írta ezt a könyvet, nem tudom pontosan a címét, feleségem olvassa. És ebben beszél egy fundamentalista iszlám hívőről. Egy arab fiú, aki nagyon kemény fundamentalista volt. Tehát tudjátok, a fundamentalistáknak az a lényege, hogy minden keresztényt megölni. Mert akkor talán jár a paradicsom. De az iszlámnak az egyik legfontosabb tanítása, hogy egy ember soha nem tudhatja, hogy Allah elfogadja őt, vagy nem. Soha nem tudhatja, hogy a bűnét megbocsátotta, vagy nem. De ő neki teljesíteni kell. És aztán börtönbe került, mert nagyon sok merényletet követett el, ölte Krisztus követőit, és a börtönben halálos veszedelembe került, mert egyszerűen megjelent neki Sátán, magánzárkába volt. És nem tudja miért, de így kiáltott fel, Jézusom segíts! Az a iszlám fundamentalista, aki gyilkolta a keresztényeket. Jézusom segíts! És abban a pillanatban eltűnt a Sátán. És nem értette. Miért nem Allahot hívta? Egyszerűen nem értette, és elkezdett viaskodni magával, és gyötrődött, hogy ő neki most még jobban meg kell felelni Allahnak, mert most megbántotta, mert Allah egyik legnagyobb ellenségét Jézus szólította. És végezte a maga vezekelési dolgait, és gyötrődött, és kínoszta magát, és mindent megtett azért, hogy megszabaduljon ettől a bűntől. És felkiáltott, hogy bocsáss meg! És egyszer csak hallott egy hangot, megbocsátottam. Megint nem értette. Hogy Jézus megbocsát neki, mikor egy ember a Korán szerint nem tudhatja, hogy az Isten megbocsátott neki, vagy nem. Ki vagy te, hogy nekem megbocsátottál? Eddig tartott a videó felvétel, mert ettől kezdve már csak zokogott. Milyen alapja volt ennek a férfinak? Arra, hogy ő Isten embere legyen, és Krisztus szeretetéről bizonságot tegyen másoknak. Mondjátok meg, mennyi tudása volt neki? Semmi. És a legnagyobb ellenségek közé számított, hiszen a kereszténységet pusztította. Honnan tudjuk mi, amikor kiállítjuk emberekről, hogy ő jobboldali, ő ilyen, ő olyan? Tudjátok, hogy mi lehet, hogy kitörtük volna Pál apostol kezét, lábát? Amikor csak addig ismerjük a történetét, hogy ő üldözte a keresztényeket? A kereszténység egyik legnagyobb ellensége volt Pál, de Istennek más volt a terve vele, mint nekünk. Ne fogadkozzunk, ne szervezkedjünk. Egy másfél hete kezdtem el olvasni, ajánlom nektek is, tegyétek meg a nagy küzdelmet újra. Most ez az új kiadást, amiben a teljes szöveg van bent, tehát a francia, a Biblia és a francia forradalom címmel, a Big kiadást. És azt látom a történelemben, most a felénél tartok valahol, a történelemben azt látom mindig, hogy jött Luther például. Aztán ismétek a történetét, elvitték Wartburg várába. És mi történt? Jöttek a proféták. És a Bibliára hivatkozva egy hatalmas nagy parasztlázadást robbantottak ki. És 40 ezer ember pusztult bele. Templomokba mentek be, katolikus templomokba, és ölték le a katolikusokat, mert miséznek. És persze, hogy az ellenség mondogatta, látjátok, mit csinált a Biblia. Minden egyes reformációs megmozdulásnál azonnal ott volt az ördög. Sűrűsödnek az események? Közeledik a vég, közelednek a megpróbáló napok, találjuk meg Krisztust. Ne is beszéljünk róla többet. Ne egymást okítsuk, mindnyáján ismerünk már mindent. Találjuk meg, zárjuk szívünkbe, kérjük őt, mert magunktól nem tudjuk megtenni. Vegye el tőlünk azt, ami akadálya annak, hogy vezesse az életünket. Adjuk át magunkat neki. Tudjátok, hogy nagyon nagy csodák fognak történni életünkben? Tudjátok, hogy ez másokra nézve micsoda hatással lesz? Amikor, mint tűz a tarlón, úgy fog terjedni az igazi evangélium, hogy Isten nem szigorú. Istennek nem megfelelni kell. Istennek nem elvárásai vannak. Isten arra vágyakozik, hogy adhasson nekünk erőt, hogy Krisztus győzelme bennünk hatalmas erővel működjön. Én szívemből kívánom, ne fogadkozzunk, ne szervezkedjünk, hanem alázattal, hittel egyre többet mélyüljünk el az Isten gondolataiban, a Biblia szavaiban, és egyre többet gondolkodjunk azon, és imádkozzunk azon, hogy bárcsak alapvetően, gyökeresen a szívünkben változna meg minden, hogy az Isten hatalma és az Isten ereje végre be tudná bizonyítani a világnak rajtunk keresztül, hogy ő a szeretet Istene, és ő végleg megváltani közeledik hozzánk. És akkor nem lesz hiány abban, hogy örömmel és felszabadultan várjuk Jézus második eljövetelét, ami nagyon közel van már. Amen. Kegyelemes Istenünk, égi Atyánk, drága Jézusunk nevében nagyon hálásan köszönjük, hogy Te olyan Isten vagy, amilyennek Téged a Szentírás bemutat, és amilyennek teljesen makulátlanul és tisztán mutatod be, ami drága megváltónk, amikor ráadásul ugyanebben a megromlott, elgyengült emberi természetben élt itt közöttünk. Mégis micsoda hatalommal, micsoda erővel tudta bemutatni a Te jellemedet. És mégis hányszor és hányszor odafurakodik gondolatainkba az a gondolat, hogy Te lehet, hogy nem is tudsz elfogadni minket. Lehet, hogy a hit általi megzúlás sokak életében működik, csak az enyémben nem. Istenünk, kérünk, egyszer és mindenkorra szüntesd meg ezeket a bocsánat, de nyavajgásokat. Segíts Istenünk, hogy mi valóban hitben tudjunk járni. Segíts, hogy teljesen rád tudjuk bízni dolgainkat, életünket. Segíts, hogy a mi harcunk az nem mások ellen, hanem egyedül énünk ellen, az ellen a visszatartó erő ellen forduljon, amelyik még mindig nem akarja teljesen átadni magát neked. Vágyakozunk rá, Istenünk, hogy a mi drága megváltón közeli, szabadító eljövetele, az ne fenyegetően legyen előttünk, hanem sokkal inkább tudj bennünket erősíteni, bátorítani, hogy győzelemről győzelemre jutva az életünkben másoknak is be tudnánk mutatni téged, aki igenis meg tudsz, és meg is akarsz szabadítani minden embert az ő bűneiből. Add, hogy bárcsak eszközök lehetnénk a te kezedben úgy, hogy a mi életünkben már teljesültek ezek a hatalmas dolgok. Megváltónkért kérjük, Istenünk, segíts, hogy őszintén és valóban tudjunk megalázkodni előtted, és így te hatalmasan tudjál működni bennünk. Amen.